Ez a téma, ahol átfogtattam be, hogy nagyon sok európai városban a kezdeti spontán város növekedésnek a hatása a város természetesen a település fejlesztésnek felismerhető, amennyiben az óvárosban valamilyen harmad szerkezetet találunk. Például a Kárpát-medencében Kassa az a város, Arad, a Melagyisztán az elvetőnek, vagy Erejek, ahol olvasó szerkezetű város, spontán város kialakulás, település fejlődésnek a nyomát találjuk meg. Ez az olvasó szerkezet annak ismerjük meg, hogy két főutcája van, vagy a főutca a város központban ketté válik, és ezt a város ilyen cégekszerű hallgatott volt érte, ha Kassán járnak, akkor most már megcsinálták, ugye, hogy gyalogos forgalomra korlátozták ezt a Orkó belső városszerkezetet, ahol a Róma és a Simás, az a város, igen, mutatja az egykori régi Kassa első német, vagy szám telepeseknek a spontán város vagy település fejlesztési munkáját, ami korrigál a kassai bölgyben, ez az Orsó szerkezet. Ja, hogy a mindenilyen Orsó szerkezet figyelhetett meg Aradon, ahol utca főutca van. Az új év város aztán általában már valamilyen tervezett városrészek vettük körül a fogváros, ami sugárutak és körutak rendszeréből adódik. Egyszerű így van ez, ahol halmaz, hogy elvesztett utca belvárosnak a kérdésnek, hogy végig a régi Pestváros, amit halmaz város elkezdetett fogat. És akkor erről beszéltünk, ugye? A tervezett városok, tehát a tervezett városokra a világon a legtöbb példák a szövetségi államoknak a fővárosai. Ezek a szövetségi államok itt vannak a történelem során későn jöttek részre, és a szövetségi államoknak a ismérve az, hogy több önálló, független, eladik, független tartomány hozza létre ezeket az uniókat, szövetségeket, és mindegyik értékenyen vigyáz arra, hogy mindegyiknek van egy fővárosa, egy közgazdasági székhelye, és értékenyen vigyáznak arra, hogy nehogy a másiknak a fővárosa legyen az egész szövetségi federációnak a fővárosa. Ezért aztán legtöbbször megjegyeznek, hogy egy kételet, hanem létre hoznak egy új főváros, ilyen ugye az Ausztráliának, az USA-nak, Kanadának és Brazíliának a fővárosnak, federációsnak, szövetségi államtípusban tartoznak. Egyik szövetségi államnak a fővárosa sem lesz főváros, hanem New York vagy más nagyváros a főváros, de egyébként is, mint nevesen szólva, New York és a New York államnak sem a fővárosa. Tehát amelyikre még arra is vigyáztak, hogy a közigazgatási szeretet általában nem a legjelentősebb, hanem a legnagyobb város kapjának. A hadukat, ugye pedig a történetben nem túl régen történt, 100-150 évvel ezelőtt, maximum 200 évvel ezelőtt, amikor ezeket létrehozták, úgy volt, ezek a szövetségi fővárosok, ezek mindannyian nem spontán város fejlődés eredményei, hanem tervezett városok, ami Kamperának látható a városszerkezettel, láttuk, hogy a domborzati földrajzi hatóságokhoz igazodva megpróbálnak, hol szakszázaterű, hol sugárutas, körutas városszerkezetet kialakítani, ráműzést és látszik, hogy természetesen milyen városszerkezet nem spontán település fejlődés eredménye, hanem tervszerű fejlődés eredménye. Magyar példák is találhatunk olyan magyar városokról, amelyeknek nincs középkori a régi városfogja, ami spontán városfejlődés tükröz. Ilyen a volt Leninváros, Visszaújváros, Pogró, Zunóiváros, ez nagyban is a Káli városnak hívták, hogy Kalitbarcikán. Ezek azonban nem ilyen szép szerkezettel rendelkeznek, mint mondjuk Kamera, hanem egyszerű utó kerekes megoldás, tehát magyarán szóval a lakókelet, nagy lakókeletnek hasonlítanak ezeknek a városoknak az új város. Természetesen biztosi város felett is van kicsit a fedelmény, ami egy falu, és eredetileg ez volt, hogy mellé készült az új város. De azért van, hogy Dunai város, a Dunapentele volt az a régi falu, ami a lényeg, hogy ezek az új új városok építettek. Ezek iparvárosok voltak, és időben úgy is hívták őket, két üzeneket keresztül, hogy szocialista iparvárosok. Minden esetre ezek tiszta példák Magyarországon arra, hogy hogyan néz ki egy tervezett város, vagy település. Utána ezek a fejlődések az ókori Rómáig megy vissza, Afrikumot már említettük a történelmi áttekintéskor, és később a magyar harcolatok rendkívül sűrű település háborúra alakult ki mindenütt. A török korban és az azt követő háború korában történt az, hogy a alföldi sűrű település háborúra eltűnt. Tehát az alföldnek nem sajátossága az általában a világon, hogy itt a település háborúra, ez csak a Kárpát-medencében sajátosság, ahol a több száz éven a tartó háborús viszonyok eltűntették a kisebb településeket, és ezért az alföldnek bizonyos részén nagyon ritka a település hálóra, de például a kis alföldön nem ritka, mert ott nem volt annyira kitéve a háború. Tehát ez nem az alföldi sajátosságú ritka a település hálóra, az alföldön, normális esetben az alföldön ugyanaz sűrű a település hálóra, mint a Dombvidéken, ez egy Kárpát-medencei sajátosság, ahol történelmi okai vannak ennek. És akkor így alakult ki ugye a három település egyesülésétől, Óbuda, Buda és Szentségéséséből a mai Budapestnek a határa, és 1956-ban, tehát a forradalom évében érte el a mai közigazgatási határ alapját. Nézzük a város növekedésre példát, és magyar példákkal is. A város növekedés az agglomeráció. Az agglomerálódás azt jelenti, hogy összetömörülés, tehát a településeknek az összetömörülése egyéb a szempontumát, ezt a folyamatot agglomerálódásnak hívják, úgy legyen még szó. Ennek az első lépése, amikor két település, amely mindkettő központi funkciókkal rendelkezik, elég közel van szépen egymáshoz, hogy ugyanúgy házasság alakítsanak ki. Ilyen házasság lehet valamikor Magyarországon újra nagy fejlődésnek indul területi regionális szinten, akkor egy rendőr katai és katabánya valahol egy település lesz, szintén nagyon közel van egymáshoz kék és katai Gyula mindkettő központi funkciókkal rendelkező település. 10 kilométeren belül és ilyen még Szászlóvai a Bújhelynél számíthatat, tehát ezek példák a városvárokra, a legszebb városvár, tehát az USA-ban található, a Mississippi folyó két oldalán, ugye található ilyen nagy Temple-t, Minneapolis és hasonló városvárok. A következő a város háromnak, amikor már három település, mindegyik központi funkcióval rendelkezik, agglomerálódik, azok a keletélések, amelyek egy urbanizációs tengelyben fektenek, rendelkeznek azzal, hogy munkáért tudnak biztosítani magasabb életszínvonalon, gyorsabb területi fejlődést, mint azok, amelyek urbanizációs szennyezőt kiesnek. A következő stáció az agglomerálódási folyamatban maga az agglomerálódó térség. Az agglomerálódó térség az egyik a Balaton, ezőtől körbe vevő települések együtteket, másik ilyen a Pécs környéki település együttes és a Miskolc környéki település együttes, hát a sajtó, a környel, néha emlék a két agglomeráció, Miskolci agglomeráció, igazából ez nem agglomeráció, majd látjuk, hogy mi a különbség az agglomerálódó térség és az agglomeráció között. A legtöbb érdek éppen a Balaton, amikor is azt mondjuk, hogy hát ki a Balaton fővárosa, a kezdhelyek azt mondják, hogy kezdhely, a Siófok és a Siófok, a Füredi és a Füred, sőt, én beszélünk kényt az erre, tehát nincs egy olyan központ az agglomerálódó térségnek, ami például az agglomerációban megvan és az tulajdonképpen. Én kék és Miskolc esetében is beszélhetünk erről, de mindjárt szerintetük, hogy miért. Tehát a kérdés az, hogy mi a különbség az agglomeráció és az agglomerálódó térség között. Budapesti agglomeráció, legyük az egyetlen agglomerációt, ami Magyarországon megtalálható, és hogy 78 településről áll Budapesten kívül, ami alapján ugye ezeket a településeket kiválasztották. Azt már láttuk rögtön ránézésre, hogy nem biztos, hogy megye határok alapján megye határ ebben szerepet játszik, hiszen itt van olyan település, amely is Pestnevéhez tartozik már Fejér, Komáromnevéhez. Tehát valami más alapján választák ki, hogy egy agglomerációhoz milyen települések tartoznak. Hát mondtuk, hogy körülbelül az 1 millió lakosságszám fölötti városokat is metropolitának nevezünk. Tehát az agglomeráció központjában egy metropolitának kell állni. Már csak egyértelműen nevezhetjük Kéted vagy Miskolcot agglomerációnak, mert itt metropolitának központjában ilyen Magyarországon csak Budapest lehet. Másik ugye, hogy az agglomerálódás a területi munkamegosztáshoz kapcsolódik. A területi munkamegosztás az, hogy a lakófunkció és a munkahely funkció úgy válik el kérdés, hogy nem csak egy településen belül válik el, hanem eleve településen körül osztódik meg a lakó és a munkahely funkció, ami azt jelenti, hogy egyik településen lakom, a másik településen dolgozom. Ez a másik település jelesül legtöbb esetben a metropolis, vagyis az agglomeráció központja. Mondják úgy is, hogy ezek az agglomerációban lévő települések alvóvárosok, ezzel a környel utal arra, hogy ott a lakófunkció dominál. Persze vannak szolgáltatások, és az ipari a domináló lakófunkció, tehát akik itt érdekelnek a településekben, majdnem mind, ugye bejár a központi metropolisba dolgozni. Ez mi volt egy szétnek az esetében, tehát egy agglomerálódó terület esetében is így van, tehát van területi munkamegosztás, hiszen a két környékig is falban a lakóid, nagy rész bejárnak dolgozni Pécsre vagy Miskolcra. Tehát az agglomerációban is megvan az, hogy területi munkamegosztás, ugye az agglomerálódó területre jelentő. De mi az a plusz, amikor azt mondjuk, hogy most már ez nem egy agglomerálódó kerület, hanem ez egy agglomeráció. Azon túl, hogy közvetlenül metropolis van, azon túl, ez a plusz, tehát úgy fogalmaznak közül meg ezt a plusz, hogy közös intézmény működtetés. Az intézmények alatt közszolgáltatásokat értünk, tehát a közszolgáltatásokat közösen működteti a főváros, vagyis az agglomeráció központja és a környező települések önkormányzata. Mondjuk erre példát, hogy ki megy a hív, Vezőre, vagy Rátszerére, az a hív pedig a BKV-nak a tulajdona, tehát ez egy tehát ez nem egy jótékonysága a metropolis részéről, hogy ő mondjuk a tömegközlekedését, a városi tömegközlekedését a közigazgatási határján túl is kiterjeszti. Hiszen ez pénzbe kerül. nem is igen csinálja a metropolit el, és nem csak Magyarország mindenütt a világon így van, hanem azt mondja, hogy kimegy az ő tömegközlekedése kimegy ide, mondjuk a két út kimegy Sajnálba vagy ott, akkor a Sajnáli önkormányzat ezért hozzájáró a DKB-nak kintetőket valamennyi, hogy a központból a közlekedési állatok kimennek az agglomerációba. Akár a kormányra kimegy a régút, megnézve van egy pár szolgáltatást, amit közösen kizett Budapesten, akkor azt mondjuk, hogy Kormány már pedig az agglomerációnak a része. A közlekedések elég egyfatánk szólna, de lehet már példákat is hozni, például tennék a hulladék kérdezés, hulladék gazdálkodás, akkor viszont, hogyha egy hulladék éhető épül, az a legritkább esetben helyezkedik el a metropolis határon belül, a hulladék éhető falakba kihelyezik, és nem csak a főváros, vagy a metropolis, hanem egy hulladék éhető, de nagyon sok környező település kell, hogy kiszolgáljon. Ahhoz, hogy kiszolgáljon mások is a hulladék hozzávihetség, vagy nem hulladék éhető, a hulladék adatok jelen, azért bizony fizetik el a többi településnek, meg a fővárosnak is, tehát közösen például a Kutka Zsámbor itt van, egy nagy hulladék alakú telep van, és azért a Kutka Zsámbori önkormányzat is meg kell nézni ezeket a fővárosi önkormányzatról, hogy élet után a hulladékát oda tudják szállítani. Ekkor azt mondom, hogy Kutka Zsámbor közösen működteti a hulladék gazdálkodási intézményét a metropolittal, tehát Kutatámmal az agglomerációnak a tagja. Egy távolabbi település, ami itt van, ő nem működhet közvetlen semmit már a metropolittal, tehát ő már csak egy agglomerálódó törvénynek a tagja, mert esetleg a munkaerőnek nagyobb része még mindig megáll a fővárosra dolgozni. Tehát a nagy különbség az agglomerálódó térség és az agglomeráció között az, hogy közösen tartanak intézményeket a metropolittal az agglomeráció tagjai. Az agglomerálódó térségben hát aki ott lakik kisfalban, mert készen a csúcsra, hogy csak annyira kicsi kisfalban, hogy nincs esélyük arra, mert nem is érdem, hogy közösen bármit fönntartanának a központtal, tehát már csak ezért nem beszélhetünk agglomerálódó, van az ezt kivételekig, de nem beszélhetünk igazából agglomerációról. Legtöbb érve pedig az, ahol nincs itt központ, ez pedig a Balaton, ahol ez a központi területet egy természeti jelenség, egy nagy szó személyesítőnek és egy köré alakulnak ki a közösszegő települések. Még egy dolog lehet az agglomerációban, hogy mindig valóan is összeérhetnek ezek a települések, tehát van Budapestről elindulunk kifele, van olyan út, ahol gyakorlatilag végig belépített területen megyünk, végig településről lépünk a másikra, tehát mondjuk, hogy fizikailag is összenőttek. Azonban ez a fizikai összenőtés nem jelenti azt, hogy egyszerűen a agglomerációban nem megyünk, szépen erre a Balaton, de a Balaton körbealkózzuk, közvetlen a parton a projekt, akkor azért nem nagyon megyünk olyan helyen, ahol nincs megépítés, tehát nincs település, azt mondhatjuk, hogy fizikailag összenőttek, a települések mégsem beszélünk agglomerációról, csak agglomerálódó térségről. Ez egy lényeges dolog, hogy önálló térség. A világban az agglomerálódó térségnek van egy, vagy az agglomerációnak van egy magasabb fokozata, ami Európában kevéssége lehető, bár majd Európában is, de Magyarországon nincs. Közép-Európában egy kondurbanizációnak nevezünk, ez a legjelentősebb kondurbanizáció a világnak olyan fejlettségében alakul ki, amely a gazdaságilag is erősök és magas mértékűséget jelentünk Japánban. Japánban két nagy kondurbanizáció alakul ki, állóban és megapolítok alakotják, tehát ez már egy 5 millió, 7 millió nagyságrendű város jelent. Kogé, Osaka és Kyoto, Kyoto a régi főváros, Kogé, Osaka, Kyoto, ez is a hasonlítéten állalmány megapolítnak a kondurbanizációja, tehát még egyszer nem mondom, Kogé, Osaka és Kyoto. Valami másik nagy kondurbanizációnak a három megapolít központja, Yokohama, Kawasaki és a főváros Tokió. Tehát Yokohama, Kawasaki, Tokió. Ezek két példát az organizációnak a legmagasabb bevezetségi kitére, vagy az agglomerálódásnak a legmagasabb bevezetségi kitére, amit konzolidációnak nevezünk. Ilyenek aztán a keleti part nagyvárosai USA-ban, Washington DC, Baltimore, Philadelphia, New York, Boston, talán ezek a megapolitok, amik összekötik. Ez egy gyakorlatilag szerintem mélyítéshető fizikailag összetartozó zóna, tengerparton. Nagyon fontos területet értünk meg, tehát egyik fontos volt, hogy tudjuk a agglomerációra a szervizet. Másik nagyon fontos, és az egész kultusnak a legfontosabb tárgyőjéhez kizárólag az előadásból kérem, mert az előadásban majd világosabb szerintem egy kicsit másképpen van kerültet megfogalmazásra, nem annyira világos. Az organizáció. Tehát az organizáció a említettük nekik, hogy van négy történelmi szakasz, ez más kérdés. Organizációnak, mint városvezetésnek van egy belső törvénytelensége, amit most látunk. A nagyobb közigazgatási jogosítványt fognak szerezni, ha nézik fel az intézni. Sajnos közigazgatás nagyon gyakran konfliktusba kerül az urbanizáció szakaszaiban. Tudjék, az urbanizáció az a települések létformája, az tulajdonképpen leginkább ahhoz tudom hasonlítani, hogy van egy élő szervezet, amely lélegzi, mégpedig belégzés és kilégzés követi egymást. A belégzés, a kilégzés, ez bizonyos területi folyamatokban nyilvánul meg, és a közigazgatás nem egyszer, nem kétszer, nagyon sokszor szembe találkozunk át, hogy nem is lehet ezt, hogy ez a belégzés és a kilégzés, az egy természetes folyamata a településeknek, az organizációnak, a városfejlődésnek, mindenféle administratív folyamatokkal próbálja megakadályozni a kilégzést. Ez egyetemben én még működik, hogyha megfordítják, ha valami, de egy városnál nem működik. Tehát például a Budapest városfejlődését évtizedeken keresztül legtöbbségesen próbálták megakadályozni, vagyis a kilégzését próbálták a városnak megakadályozni, és mégsem előtt, akármilyen rendeleteket, törvényeket, administratív intézkedéseket voltak, nem lehetett letelepülni, nem lehetett lakást vásárolni, nem lehetett munkát vállalni, 22-es kamerát csináltak, tehát csak összeért munkavállalat után lehetett lakást vásárolni a fővárosban, de munkát meg nem lehetett vállalni, ha itt lakásban, tehát ilyeneket is voltak arra alatt, hogy mégsem tudták megakadályozni Budapestnek a növekedését. Most pedig nem lehet megakadályozni Budapestnek a csökkenését. Tehát ahhoz, hogy közigazgatásival működni tudjanak egy adott településen, ahhoz bizony a város fejlődésének a törvényszerűségét is megkenik, hogy ezt alkalmazkodunk. Márpedig, ha a közigazgatást nem ismeri, akkor csak kerékköző szerepet vállalhat. A modellet, amivel megismerkedünk a városfejlődés legfőbb törvényszerűségeivel, három zónát fogunk megkülönböztetni. Pirosan jelölöm a központi város zónáját, az egyszerűség kedvéért koncentrikus körökben gondolkodunk. A következő zóna a vonzás körzet. Erről még meg tudjuk határozni később a régiókat, amelyek ugye a vonzás körzet. És van egy tágabb törvény. Ha a Budapest gondolunk, akkor mondani, hogy Budapest agglomeráció mondjuk Pest megye, a tágabb törvény. Nézzük akkor a szakaszokat, belépési szakaszokat először. Miután, mikor a település a felismerkedett a törvényszerűséget, hogy van belépő és kilépő szakasz, éppen a kilépő szakasz volt, ezért a kilépő szakasz részletesebb leírásra került a tudomány által, tehát több kilépő szakasz fogunk megismerni, de ez nem azt jelenti, hogy időben ezek annyira hosszabbak lennének, mint a belépő szakasz, sőt, a belépő szakasz az még voltak. Az elsőnek a neve, az organizáció szakaszai, az klasszikus urbanizáció, már urbanizáció nevezem, vagy klasszikus urbanizációnak, a szakmai elv azt mondja erre, hogy faktori koncentráció. Tehát ez egy nagyon erős elégítés, és persze időben egy fokáltal, tehát miután ezen már túl vagyunk régen, Budapest és az európai városok esetében, ezért ennek a vizsgálatásával a tudomány kicsit hazudott, kicsit lemaradt, inkább a történelem tudomány foglalkozik ezzel, nem a település tudomány. Nézzük azt, hogy mit jelent ez a bizonyos koncentráció. Bizonyos nyilakat kell tudnunk, és ezt nagyon jól kell tudnunk. A nyilak pedig azt jelenti, hogy két dolog áramlik valahonnan valahová. Ez a két dolog a munkaerő, a másik pedig a tőke. Tehát az ember és a pénz állatok, mondom úgy. A munkaerő és a tőke állomásának a fő tendenciáját mutatják ezek a nyilak. Ezek a tehét nyilakot vesznek, ezek a kókodák. Tehát az abszolút koncentráció szakaszában azt láttuk, hogy a belső metropolisban és a központi városban mind a közvetlen vonzás területről, vagy az agglomerációból, mind a távol környékről mindenki beszélgetik. A külföldön is, a távol környéknek tekintjük, tehát a külföldi beruházó jön, hogy Budapestet, akkor ő is úgy beszélik, hogy a távol környékről jön. Érkezik. Tehát mindenki a városnak a területeire érti, ott akar munkahelyet létrehozni, dolgozni, lakni, szórakozni, szolgáltatásokat használni. Tehát ezt jól megértjük, belépési szakasz a város terjeszti a munkaerőt és a tőkét. Onnan a mondásköltetről is mindenhonnan más. És ez abszolút koncentrációra követünk, tehát minden a központban koncentrálódik. Megkörték a kinyitő szakasz, ez négy része vontjuk. Ismétlem nem azért, mert ez fontosabb, mint az egész szakasz, hanem azért, mert ez részletesen vizsgálta a tudomány. Ezt a szakaszt úgy hívjuk, hogy szuburbanizáció, ami két hal ciklusa lesz a szuburbanizációnak, tehát itt van összesen négy kilépési szakasz. Szuburbanizáció, még pedig azt mondjuk, hogy van egy korai fázis, amikor azt mondjuk, hogy megvan még a koncentráció, de ez a koncentráció már nem abszolút, hanem relatív. Ugye azt jelenti, hogy nem olyan erős, nézzük meg, hogy miért, hol helyezzük el a nyilakat. Tovább folytatódik a szuburbanizáció korai szakaszában a központi városra történő beállomás. Idáig ugyanott vagyunk, mint az urbanizációnál. Ezért mondjuk az, hogy ez együtt koncentrációs folyamat, a beállomás. Azonban van egy nagyon fontos hír, amit most beváltunk. Megindul egy olyan folyamat, hogy a központi városból a mondásközvetlen egyből egy kikerületű szülési folyamat, ami mind a munkaerőre, mind a tőkére is van. Tehát ez az a plusz mozanat, ami megkülönbözteti őt az abszolút koncentrációtól, folytatódik a koncentrálás, központban, de kiukad a végről, elindult egy bizonyos folyamat. Ez a kiukad a végről, mint kételezője, zuppoltá válik a központi város. Ha pedig zsúfoltá válik egy központi város, akkor az két dolgot tenyer. Fizikai környezetet tenyeri, és a társadalmi környezetet tenyeri. A fizikai környezetet tenyeri, levegő tenyerődés formájában, nagy a forgalom, vízjárás, stb. Víz tenyerés, csatornázás hiány, stb. A élővilágot, a növényzet, stb. De a társadalmi környezetet is tenyeri, megjelenik a bűnözés, mert több a fertőzés, alkohol fertőzés, megjelenik előtt, stb. Következésképpen, aki teheti, ezek pedig mindig a legalább a rétegek, elmenekülnek ebből a tenyeret, fizikai és társadalmi környezetből, megpróbálnak valamit kéne zöldövezetni. Mert Budapesten az életben, hogy egyszerű volt, hogy budai oldal, mindig magasabb lakófertőző terület, rózsakon és társai, megindulva oda az állomány, de nem elindulnak a tüzei külső területek felé, amelyek még nem tette áldozatot a fizikai és társadalmi tenyerülésnek. Urbanizációnak tudózatjátszónak az egy második szakasza, ez már nem korainak nevező, hanem azt mondja, hogy ez klasszikus. Tehát ez az igazi szuborganizáció. És már nem koncentrációról beszélünk innen tovább, hanem dekoncentrációról. Tehát mire tényleg a könyvből lesz a fejezetet nem elég, mert más szavazat adhat, hanem innen a megoldásból. De ez a dekoncentráció még nem teljes, tehát relatív dekoncentrációról beszélünk. Nézzük meg, hogy a túl klasszikus szuborganizációban milyen folyamatok zajlanak a modellen belül. Ez egy kiégési folyamat. Azt látjuk, hogy ezen a felállásban egy nyíl a tárgyal környékről megrepedül, hogy nem megy be teljesen, hanem megáll a gondolás környékben. Másik nyíl a tárgyal környékről még mindig bemegy a központba. És nézzük a harmadik nyíl, ami a központból megint csak ugyanúgy, ahogy a korábbi szakaszban szobornak a mondás körzetet. Ekkor a mondás körzetet már nem mondás körzetnek hívjuk, hanem szoborbán zónának, vagy szoborganizáció zónának. A szoborganizáció azt jelenti, a szobacentő alatt, tehát a város a metropolit alatti, vagy a metropolitaton kívüli területek urbanizálódnak. Ha jól megnézzük ezt az ábrát, azt látjuk, hogy ez a mondás körzetbe így jön a tőke, meg a munkaerő belülről is, meg kívülről is. Azt lehet mondani, hogy a klasszikus szuborganizáció szakaszában nem is annyira a központi város fejlődik, hanem a mondás körzet. Ott jelennek meg a szolgáltatások, a munkahelyek, külföldről jön a tőke, különösen az a tőke, aminek a szeretnéje helyi igények már nem fog bemenni a központba, mert a központ zsúfol, sok szempontból nem felelmenye ki, és drága is, hanem megáll a szoborganizáció zónában, és város kapuk, gateway kapuk alakulnak ki, akkor szól használnak a gateway, vagy a bajé, tudom nem. Ez pedig azt jelenti, hogy ilyen városkapuk él a Budaörös, Örökállít, Becsés, Budakalát, ahol a bulcsik megállnak, mielőtt beléptek a fővárosba. Tehát a szuborganizáció klasszikus szakaszában maga a mondásörgyek dinamikusabban fejlődik, mint a központi város. Mert nem csak a központi városból megy ki fel a lakosság, hanem a szárga környékből sem megy be már egészen a központi városban, mert itt történik, ez a zóna kedvező környezeti adottságokkal bír, mint a központ. Még akkor is, ha messze van tőle fizikailag. Vonzóbb munkahely és vonzóbb lakóhely. Már csak egy nagyon kevés utánpótlása van a központnak szárga környékből. Kidézés szakasz tovább, ugye azt mondtam, négy része hoztuk, tehát a szoborganizációt az első két rész, korai klasszikus, most négy két része van a kidézési szakaszból. Ezt pedig úgy hívjuk, hogy dezorganizáció, ez pedig ugye a dez, azt jelenti, hogy urbanizált város, tiltozás, aztán zárkát, hogy egy hosszú képtől. Tehát, amikor ennek egy folyamatot tapasztalhatjuk a városkertodás, megépülés. Bezorganizáltat, ez pedig abszolút koncentráció jelenlő ezen a szakaszban, de ez is ugye át, hogy egy metropolitán nem lehet azt mondani, hogy egy évben vagy abban a szakaszban van. A metropolit egyes részei ilyen szakaszban vannak, más részei amolyan szakaszban. Nézzük meg, hogy akár dekoncentrációról beszélünk, de ez már nem relatív, nem abszolút, hogy olyan ápmodellkel felkezdtelünk, hogy a központ a leggyengébb lesz, tehát hiszen minden nyitik a legjobban mutasson. Továbbra is ugye még növekedik valamennyire a szuborban, vagy a szuborban földet, tehát megvan ez a kritikum. De központból még tovább is kifele megy, de megjelenik ez az új hír. Tehát ez hiszem, amikor azt kérdezem, hogy egy ilyet kérdezem, tették a nagyon klasszikus szuborganizáció. és a kezdeti dedóban jelentők, hogy mi a különbség, akkor ezt a nyilat kell majd megjósítani, hogy ez a különbség. Tehát most már nem csak a szoboldán övezetben, nem csak a mondás közvetlen történik a fiának, nem. Miért? Mert kérem szépen, ezen az övezetben a mondás közvetlen ki lehetett tenni azt a táblát, hogy megtel. Most már itt is jó módszer van, most már itt is fenyegett a környezet, most már itt is fenyegett a társadalmi környezet, rendelése, stb. Most már itt se jó, kellemes a lakóhely, most már innen is tovább megyünk, most már itt is drágák az ingatlanok, még ilyen megyünk. Kérem szépen, Amerikában egy normális dolog, hogy valaki 100 km-re jár be dolgozni, ugye? És az ellen nagyon sok félre tudom, hogy kényszerűen választottatán, mert a Budapesten járnak meg dolgozni, ez már azt jelenti, hogy Budapesti torny egyes részei dezurbanizációkat van. Tehát nézzük akkor a kérdésnek az utolsó bázisát, ezt pedig úgy fogjuk írni, hogy kifejlett. Még a szoborbanyát tartozik, van tudó szoborbanyát tartozik, kifejlett dezurbanizáció. Kertekésével a dezurbanizációról beszélünk, akkor dekoncentrációban. Mi történt ebben a fázisban? Kiáramlás, mint a gépzónával, központból. De, és itt van ez a hír, mi a különbség kérem szépen a kezdeti dezurbanizáció és a kifejlett dezurbanizáció között, ezt fogom kérdezni, akkor azt mondjuk, hogy az a különbség, hogy most már a dezurbanizáció zónából is kifele menekedjük, nem csak a központból. Tehát a lakó dekoncentráció valaki csak kifele irányulva vannak, megfelel a dezurbanizáció zóna. Tehát a szoborbanizáció zóna ugyanolyan sorsra jutott, mint a központ, vagyis a kinézésként a levegő kiment a tüdőből, meg a tüdő széleiből is. És most következik a belépés megint, tehát megint egy urbanizációs fázisba jutunk. És ez úgy hívjuk, hogy a re-urbanizáció szintén az, mint a re, azt jelenti az előtt, akkor újra városrehozás. Most már senki úgy elő, hogy ezen a modellen valamiféle olyan villal kell találkozni, ami meg is a központi város irányában transportálja a munkaerőt és a tőkét. Nézzük meg, hogy mi történik ebben a szakaszban. Revitalizációnak is mondják a szociológusok, ez a városfejlődési újraélelése a városnak, vagy gentrifikációnak is mondják, mint egy szociológusok. Látjuk, hogy a kutatás irányuló nyilaténynek vannak, központból egész távolra, vagy a bolgár közvetlenül kifele, de egy nagyon fontos dolog van, kifele is megindult, hogy nyilván a bolgár közvetlenül már annyira rossz a helyzet, hogy most már csak a negatív hatásai érzik annak, hogy ott vannak, tehát már csak azt érzik, hogy tovább kell utazni, de ugyanolyan a csúfoltság, ugyanolyan a fenyezés, amit a felsővárosban, és közben a felsővárosban felszabadulnak bizonyos helyek, első lakóharcok keletkeznek, ami egy megint jobb életminőséget igényel, mint a munkahely, mint a lakóhely szempontjából. Tehát a szoborvári zónából, a mozgásköretből megint jól, ez egy nagyon fontos kérdés, megint eltérjük, mert nagyon egy lefele áramlás újra. Azért, mert a szoborvári zónát felvezetik a kilábolók. Ez a visszamennek. Tehát, amikor közigazgatásban fel akarunk hallgatni városmenedzsment, várostervezés folyamatokban, ha ezt a törvényszerűséget meg akarjuk akadályozni, adminisztratív eszközökkel, akkor lehet különböző használatokat mondani, hogy falra álljunk a bolygót, vagy fejjel megyünk a falnak, tehát nem fog eredményre vezetni. Más nem mondja, hogy akik fiatalok ezt, ha mondjuk ülék, akik fekkének biztos soknak rendessége a maguk között, tegyek a hívóknak. Nem annyira sok, de körülbelül az egyet az életek festén. Akkor azt mondjuk, hogy erre, ha azok tudják, akik nem azok el tudják képzelni, ha egyre tudomos végállomásával elérni Budára. Akkor az van az Eurocenter. Ismerik? És ha az Eurocenter mögé nézünk, azt látjuk, hogy házat. Ha kivezetében néztünk volna az egyre tudomos végállomásával abban az irányba, akkor erdő. Természetesen mi területben szépen. Mégse tudták megakadályozni, hogy a hármas akárhelynek az oldala felépüljön. De nem kell Budapesten elmenjük Rómába, Héton, Athénban, nem tudom hány gomb. Mindenki megtett a város, elnyelte, akármennyire természetesen a hátatás, semmiféle igazgatási eszközökkel nem lehet megakadályozni ezt a folyamatot. Tehát ott a testvérhely, hármas akárhely, meg már milyen régi szönt van a beépített terület, és én nem adok neki 10 évet, hogy el is éri. El fogja nyerni a látot a földterületen itt belül. Tehát látnunk kell azt, hogy ez egy megállíthatatlan folyamat, ez ellen állni nem érdemes, viszont ha fölismeri, várostervezés, városirányítás, közigazgatás, stb. Ha fölismeri, akkor ezzel együtt élni lehet, és az előnyeire lehet alapozni. Ezzel lehet tervezni, kérem szépen. Nagyon sok érdekes dolog van, amik erről beszélünk kapcsolatban. Ezt nagyon jól tekint tudni, ezt a modellt. A modellt együtt megadni, azt hiszem, hogy gyakorlatban meg tudjuk érni, amit a modellt látom, hogy jó, és ezt elméletette, hogy a központiban központizom a Budapest, azt mondtam, hogy agglomeráció legyen a megfogjelés. Itt látok magunkára a Budapest példáját, ez helyileg teljesen változó történelmi és gazdasági fejlődésre függ, hogy mennyire kritikus, mint a kollega kérdez. De látjuk, hogy az urbanizáció, hogy ezt a három órát leegyszerűsítem, tehát nem ilyen egyszerű a gyakorlatban, hogy más megyék belejártanak, de egyszerűsítjük most le, Budapest agglomeráció felszegyek, jó? Ezt találom, hogy Donatini modellnek volt, látjuk, hogy ezek nem külön alakúak persze. Ez is most közigazgatási határa, valóságban gazdasági, közlekedési útvonalak is befolyásolják az alapját. Kérem szépen, azt mondjuk, hogy a kormányzáció a belépési fázis, hogyha a modern budapesti fejlődés nézzük a második világháború utántól, hát jókorú 1945-45, tehát itt egy 40 évig Budapest hívta magába a munkát és a tőkeerőt. Például attól, hogy ez 35 évek fölökkel mindig igyekeztek megakadályozni, föltornázta Budapest magát 2,6 millióra, most 1,5 év valamennyiben melyik hatalat van. Nem lehet megakadályozni személyre. A színek kérdésében azon a színekkel operálunk, hogy ne legyen színek színek, jó? Tehát ahol meleg szín van, ott élet van, oda megy a munka és a tőkeerő, ahol hideg szín van, ott nincs semmi. Ott kihúznak az emberek, az átmeneti színekre megnézzük meg. Tehát ez volt, ez volt ugye a ebben az időszakban, az 70-es években, ha Budapestet elhagyni, megtudjuk az élet vidéken, nem lehet csinálni egész az égvilágot, nem volt lehetőség szolgáltatásokra, stb. Mindenki Budapestre igyekezett ezért. Urbanizáció. Korai urbanizáció, azt mondja a szakirodalom, hogy elkezdődött a 80-as évek közepén, a kiköltözés segítünk. És körülbelül 95-ig tartott. Azt látjuk akkor, hogy egy kicsit a sápadságából vekék a fogóbanizáció zóna, mert elkezd költöltözni tőkével és munkaerővel. Ez ugyanolyan volt a helyzet idénkben. Körülbelül nem régen helyeződött a klasszikus fogóbanizáció, amikor azt mondjuk, hogy a központ egy kicsit megszápad, elkezdődött a népesség csökkenés Budapesten, előtte ilyen népesség csökkenés, mondjuk ebben a 10 évben, 92-ről. Én ez a két kép, ez a hidegkéri belsőnk, felszegye is egy kicsikét gondolom, de a legmondóbb a urbanizáció zóna, vagyis a vonzás között. ott vagyunk, azt mondtam, az Európai Rádiókatolikus, aminek a nagy nyelvete település előri szempontjából a mondás őket, vagyis a tagomrálni. Én egy kicsit jó helyzetben van a tárgyakörnyék, dezorganizáció, tehát ez lesz a mékon, ez körülbelül 2010-es években, de ez egy teljesen hipotetikus dolog, tehát nem tudom, hogy két hétek felni, hogy 2010-es akkor látunk. Ez egy hipotézis, egy hozzávetőleges mutatószám, plusz én az öt év mindenütt nyugodtan lehetett számolni, és nem lehet egész régióra jutni. Tehát kérdezni, de a négy pontja Budapest fejlődik, most felekedik el, most vagyunk abban, amikor a oktohában helyzet, és most vagyunk abban az időszakban, amikor már a agglomeráció is kezdik elveszteni a mondó erejét, és inkább a tárgyak környék értékelődik föl. Ez igaz a tárgyban is megszűnik Budapest. Majd az dezorganizáció, az körülbelül egy olyan olyan 5-6 év múlva, vagy 4-8 év múlva látható, de már jelenleg vannak. De a reurbanizációnak szerint városi revitalizáció, ilyen olyan lakóban, ott a Duna mellett, a Nemzeti Színház környékén, a hajó kikötőtáron, a Bőszegi kikötő környékén egyre másra épülnek olyan belső lakóparkok, ahova igenis megindult a visszaállatás, már most. Tehát egy reorganizációs folyamat figyelhető meg, de azt mondhatjuk, hogy a 2010-es évektől már egy előzetes reorganizáció lett, Budapest szerint kínzni fogja, mondani fogja magába a tőkézési munkerületet. Budapest fog lenni, ez egy ciklikus dolog. Tehát látjuk, hogy egy olyan úrfalmi, ez országról országra a gazdaságról közben változó történelmileg. Mert ez egy hipotetikus dolog, hogy körülbelül 2010 után lesz az az időszak, aminek ugye az eredménye az lesz, hogy egy kicsit a tárgyakörnyék is feljön, a nagy vesztese ennek a kisigerrel tönkretett kicsi bolygón agglomeráció zóna lesz. Hiszen mind a természeti környezetét feláldozták, mind a társadalmi környezetét ennek a kivételi idősnek, mert ugye nem játszódott meg szubordinációt kérem szépen, mert szubordinációnak hívjuk a köznyelv azt a folyamatot, amikor kiáramlás történik egy metropoliszból. Azért mondom, hogy a köznyelv, de most mi már tudjuk, hogy nem kapcsolódni, hogy olyan szubordináció az négy különféle fázist takar. Ugye? Morali, klasszikus szubordináció, kezdetes és kezdetes szubordináció. Tehát ez mindegy a szubordinációhoz tartozik. Nagyon sokszor most jelenleg manapság, különösen a zöld mozgalmat, a természetvédő, környezetvédő, elismerik ezt az urbanisztikai törvényszerűséget, hogy a metropolisnak van kiépelézése, ami óvatosanul nem is azt mondom, hogy tönkretett, hogy a változásokat idéz előre az egyes zónában. Itt egy változás, amit látunk, amikor azt mondjuk, hogy szubordinációt, hogy ilyenképp fogja az embernem, hogy hát a város felállapban zöldre, környezetére, helyekkel és környezetére. Ha elmennek egyéb ilyen zöld tervezet által rendezett valamiféle fórumra, megjelenik majd egy kiépítés, egy építés, és bemutatja, hogy Budapestnek a fejépítésre itt van, ez az évben itt volt, most itt van, jövőre itt lesz, a tégóra itt lesz, két év múlva semmi sem marad, mindenki fölhördül, azt mondja, hogy hú, most ez persze, nem kell állítani valahogy, esetlen tennék el, mert hát a város fölhajlál, fölhördül, zöld területe, és akkor meghullad a város, mert nem kap levegőt, fizikai értelemben nem kap a levegőt, mert eltűnik ez a zöldtár a nagyvárosi fejlesztéről. Ez azért nem annyira így van, ha nem nézünk a világnak, az a országra, mondjuk az egy sűrűbb van egyébként, mondjuk Hollandia. Fölé repülünk, mondjuk nem repülővel, hanem jó, vagy a nyugatkép formájában, kinek nem gólulat, nem azt mondta, hogy ez más nyugatképpen, ami kinek ez a lista. Én repül, olyan színeket a vissza, hogy a, ez a műhold képe, ami nem a Google, hanem a tudományos kérdőadatnál képe, ezek az infravörös tartományban is képet adott. Az infravörös tartományban azt kell tudni, hogy amit mi zöldnek látunk, mondjuk a levelet át levelét, a füles zöldnek látunk, azért látjuk zöldnek, mert jön a napsugárzás, visszaverődik a levélről, és hogyha nem, abban a hullámhoz tartományban verődik vissza a legtöbb, amit mi zöldnek látunk. Többé zöldnek nevezik. Igen ám, de ha olyan szemünk lenne, mint a kukóknak, láttak már kukóknak, ilyen nagy sekeresen. Nem azért, hogy fejlődik szemünk, hogy élelmetesek legyenek, mert a kukókat a külügyőzött. Azért van fejlődik szemünk nekik, de nem is egyébként hallgatták el a Rózsai Kisztok című könyvet, ahol az amerikai ismert őkei játszik, hogy milyen technológiának lettek át a kukókat. Kérvállal ezt a kinka szemüveget, amivel az amerikai katonákban jól látnak a sötét világban. És bajnak jönnek egy évben, hogy kínálom, hogy a rúgó oldal mikrovörösben is látunk. Na most egy többek között azt jelenti, hogy a mikrovörös az őnök, hogy valamire hó bőgulám, tehát ő szükségek látja, hogy egy kicsit melegen valami van. Na, mit akarok mondani? Ennek a műholdal tehát örök olyan tartományok is fényképeznek, amit már az emberiség nem lát. És tudás csodája, az infravörös tartomány elején a növénynek a visszaverődése, a zöld növénynek a visszaverődése fölúgik. De úgy, hogy nem kétszeresével, hanem kétszeresével, az intenzitással. Úgy hívja a tudományt, hogy klorofil effektus. Klorofil nem a zöld kémben nyomja vissza a legtöbb fényt, csak mi azt látjuk. De akad is valamennyivel többet. De kintelen is beadik a közel infravörösen, amit feszélyképpen a műhold, meg az okóknak a szemes. Na most, hatományosan a műhold képeket ugye több kínű tartományban készítik el, ami közül helyett akkor a klorofil effektusé, a közel infravörös, a többéne található kényben van. De három fő kény van, tehát amikor fényképet akarok csinálni, akkor három képet, tehát egyszerűen sok kép készül, három képet veszek ki, színéket adok egy kép. És hagyományosan a vörös képet nem a vörös kép tartják, mert azt mondják, hogy hagyjuk már egy képával nincs a vörös. Jó. Következésképpen nem érdek egy műhold felvételt, ami a második emeleten is kifejezelmes utat, a közöskora majd meg lehet mérni. Minél pirosabb egy műhold képen valami, az a valóságban már zöldet. De nem csak azt a zöldet látjuk, amit a szemünkkel látnánk, mert mindenfajta zöldet az együttes visszaverődésében. Visszatérek a kényúrópontról, a világ legsűrűbben beépített országa, Hollandia, mint gondolnak, hogy miért két ilyen jó volt érten. Kios. Ami azt jelenti, hogy a gyakorlatban zöld. Ha pedig zöld, akkor a biomassa van, klorofil, ami levélhető zöld színű van. Tehát, megnézzük mondjuk egy műhold képet, ami augusztusban készült Budapest környékéről, akkor az a budapesti agglomeráció és fölparti város, ilyen színű, zöld. Tehát, zöld. Tehát, nem parlatról. Átalakította, azzal, hogy átalakítom, nem így is összefejezett, mert most vannak olyan kérdések, hogy kérdések. Kérdések. Megérdéktem, hogy mondja meg ezt a kolléga, de nem egymás közül beszéljenek, ha pedig nem fogok tenni, akkor nevezélyek volna. Na most arra, ami környezetére természetesen, sőt egy zöld egyesület közvetlen évek így, hát én nem tudtam a zöldekemet megérem, a rövid látásuk ellen. Tehát Angliában, meg Valadiában vannak egy tudományos ökológiai vizsgálatok, megjelenik a wildlife-ot, tehát egy élővilágot, itt is, meg ott is. Tehát kutatok, milyen mi van. megnézem a biopopuláció itt, meg ott. És akkor az a nagy érdekessége az egésznek, hogy a biodiverzitás, mit gondolnak volna jó? A biodiverzitás, az élővilág. Itt, hogy itt van egy hétfelen, ami elmetőre van téve a városlásra, nem mondjuk itt. Hát úgy már mások mondják, hogy itt lemunkágyázzák, hogy lefelvezetik őket, tehát eleve megdövik az összes kőskemet, vagy valami, és aztán megmondjuk az élővilág.
Azért megúzatot adnak,
mert azok a képesek állnak ilyen hozzának élőre, akik maguk is menekültek. Ők akadályozzák meg a további menet, vagy próbálják meg a további menekülési útvonalakat. Ezzel a lúzban látható, hogy egy hatalmas romantikus festmény, ha Párizsban vannak a lúzban, érdemes belérni. Összefoglalunk a szoborrealizációnak a tapasztalatai. Egyben a Norvágban világon, ahol mind a négy szakasz szerzeményekhez a gyakorlatban, látható, USA-ban. USA-nak a déli államaiban, délkeleti államaiban még ma is hatalmas beépítetlen szakasz terület állnak rendelkezésre, elsősorban Texas, Nevada, Colorado, Új-Mexikó, utat államokban, ahol urbanizációs folyamat van, azért nem óriási a rendelkezésre álló hely, a városok szabadon helyezkedhetnek és kihagyták fölött a külső távlati környékről érkező elvándorlókat. A nyugati parton megszertek a városok, természeti okai vannak, hiszen a koordinálás, a kifelelhetség elég közel megy az a kialányvárosokat, hogy a tengerhez, nincs sok hely a városok korlátnak terjeszkedésére, mert egy vidék, látszott, hogy most a tűzvét alkalmával, Kaliforniában, és igazából csak egy keskeny parti szállal alkalmas városok települések kialakulására, semmi nem alkalmas metropolis kialakítására, tehát erre vezetni már csak a szemtanulás közé tudom, hogy ezt nem kívánatos, mégis tudja. A San Francisco lenne ott a főváros, de San Francisco volt, ugye a szám évvel ezelőtt eltörölte egy földrengést, és most ott egyszer lesz a nagyváros. Ha ott egy ötig eltörli, akkor majd egy másik város lesz a nagyváros, és ezt kell tudják a semmiből, kénytelenek oda meg is. A vulkanizáció szakasz van, ilyen gígy, olyan gígy, a Kolkangyeleknek a külső városai, közé nagy szangélyosak, ezek a külső városai. Középen Chicago, Chicago-i társai, de Chicago-ot emelnék ki, egyébként csak másnak, hogy az edukalizációra, Chicago-nak a 80% a fekete, ami nem semmi, mert kívül lehet a 8 éget. Kintet urbanizációs folyamat van, tehát innen menekülnek a városokból az emberek kifelé. Még végül ugyanez már lejátszódott New York és társainál, előtték valamit, akkor viszont már visszaállomás figyelhetőnek, tehát igazából az urbanizációnak mindenki fázisa jelen van az Amerikai Egyesült Államokban. Itt összefoglalásként akkor az urbanizációnak a négy történelmi korszakáról van néhány új szó. Most összefoglaljuk akkor a történet, hogy itt a utalom a történelmi korszak, ami irodalmi urbanizáció volt. Azt mondom, hogy ahhoz kellett a kedvező természeti környezet, éghajlat, stb., de nem annyira kedvező, mint a trópus, az már kedvezőtlen. Hát mondjuk a hideg és a trópusi között, ami nagy hivatalos még. A rimmegazdasági tevékenység, a mezőgazdaság kellett, jó természetben. És a vallási védelmi közösségi központot nőtték ki magukkor, mert valahogy után Róma és azok a nagyvárosok, amit felsorolunk. Európai urbanizációhoz mi kellett? Kellett egy relatív kedvezőtlen természeti környezet, de se nem trópusi, se nem túl hideg, érzékelt, magyarán mondom. Kellett hozzá az embereknek az állandóságra való törekvés igénye, ami a rendszerségek kialakulásához vezetett, kovács, főműves, kínás, stb. Munkamegosztáshoz vezetett társadalmi munkamegosztáshoz, a túltermeléshez, kereskedelemhez, mert nem volt egy nagy irodalom, ami beszélje a középítve azt, hogy megszerzett fölösleg. Kereskedelemhez, sok kis centrumban, a kereskedelemhez, hogy polgárosodás, kontraktelő, ipari forradalomhoz jelentett, vezetett az ipari forradalom, pedig az európai urbanizációnak egész világon elterjedtette a barlangosítás során. Észak-amerikai urbanizáció ugyanaz, mint az európai urbanizáció, de itt a város szerkezetek önnek létre, tervezett város szerkezetek, tehát mentes mindenféle spontántal összeülésről, ez a rejtély talulban kezdődik, amelyek a kanalok, a képek, amelyek a hozzák. Végül a globalizációs organizáció, ami azokon a helyeket történik, ahol rendkívül nagy népességnek a növekedése, tehát egyről Magyarországon nem kell kérni, ez Latin-Amerikában, Dél-Ázsiában, Kelet-Ázsiában jelentős. Az mutatja a globalizációt, hogy minden metropolis körül hatalmas nyomor egyenek, slumok, slumnak írjuk, slumnek lehet mondani, hogy vannak minden magyarul, slumos városrészek, letisztult városrészek, ahol nincs központi ártatás, nincs infrastruktúra, ennyi felvezetés, így, három, összekerülés. Hát ez a globalizációs globalizáció. Ez a mi környelmi korszakon. Jelenleg ugye a világ urbanizált térségei kiszakna ez a zöld vietai kegysága. Japán, Észak-Kína, Dél-Korea, Európa, inkább a kelet és nyugati részeknek képes Amerika. A globalizációs urbanizáció, mint ellenpólus jelentkezik mindenhol, kicsit a tévés érdekében dolgozva. Tehát, hogy Ausztrália annyira ritkán rakul, és annak is a képessége, hogy valami is érdemes a globalizált területek közé szorolni. Globalizációs elsősorban Dél-Amerika, egész Afrika és Ázsia, ami nagy része. Hát erre most már akkor így időnk, egyedül meg az idejét vettük, köszönjük szépen!